Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük fennállva a 84. Zsoltárunk első versét. A 84. Zsoltár első versét keressük ki és énekeljük, ami így kezdődik. Ó seregeknek, Istenem, mely kedves gyönyörűsége! Foglaljunk helyet, és a 164. dicséretet keressük most ki, a 164-es dicséretet. Énekeljük el mind a három versével. Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged a te nagy tervedért, amellyel Megteremtettél minket embereket, belehelyeztél ebbe a világba úgy, hogy veled közösségben éljük az életünket, és így lehessünk boldogok, közel hozzád, ismerve téged, ismerve a te szeretetedet, kegyelmedet, jóságodat, hogy ezek töltsék be a mi mindennapjainkat, a mi szívünket, lelkünket. De azt is látod, hogy nem csak ősszüleink szakadtak el ettől, hanem a bűn az elszakít minket is. Elszakított és elszakít a mai napig is, és ezért vagyunk különösen is hálásak a te fiadért, Jézus Krisztusért, akit megváltóul küldtél, hogy visszahelyezzen minket ebbe a veled való áldott kapcsolatba. Köszönjük neked az ő áldozatát, amelyre ma is, mint minden vasárnap emlékezhetünk, és amiért ma is dicsérhetünk és magasztalhatunk. És köszönjük neked, hogy mint a te megváltottaid, törekedhetünk a neked tetsző életre is. Kérünk, bocsásd meg azt, amikor ez nem sikerül. Bocsásd meg, amikor gyengék vagyunk, amikor mást jobban szeretünk, mint a neked való engedelmességet. És kérünk, te taníts minket ma is. Nyisd föl előttünk a te drága szavadat, és taníts minket arra, hogy hogyan szerethetünk téged jobban, hogyan kerülhetünk hozzád közelebb, hogyan élhetjük meg, akár már most is, a hétköznapjainkban is, egyre inkább azt a boldog közösséget, ami a mennyek országában vár minden gyermekedre. Kérünk téged, használd ezt a mai Isten tiszteletet is erre. Készíts minket az örökké valóságra. Add a vágyakozást a szívünkbe, hogy vágyjunk a te hajlékodba, a te országodba, a te közeledbe, te hozzád. Kérünk, hogy így legyél itt közöttünk, és áldj meg az ige hirdetőjét és hallgatóit egyaránt, a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével üzenetét hirdetem ma közöttetek, megírva találjuk Mózes második könyvének 20. részében, a 8. verstől a 11. versig terjedő szakaszban, a 4. parancsolatban, eképpen. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent, azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Foglaljatok helyet. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapokon a szeretet nagy parancsáról volt szó, ha jól tudom. Ugye, ami egyrészt Isten teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével és teljes erővel való szeretetére, valamint a fele barát szeretetére szólít föl. Szokták mondani, hogy ez a jézusi parancs olyan, mintha valami új parancsolat lenne. Maga Jézus is azt mondta, hogy az utolsó vacsorán, hogy új parancsolat adok nektek, hogy szeressétek egymást. De valójában ez a parancs a tartalmát tekintve nem új. Ez a régi parancsolatok értelme és lényege is. Az Isten és a fele barát iránti szeretet, mint egy összefoglalja nekünk mindazt, amit Isten az Ószövetségben és különösen is a 10 parancsolatban lefektetett. És ma reggel különösen is az Isten iránti szeretet egyik részére szeretném fölhívni a figyelmeteket, ami így vasárnap amúgy is aktuális, erre a 4. parancsolatra, a nyugalom napjának a megszentelésére. És különös tekintettel szeretném ezt arra tenni, amit a Heidelbergi KT, ugye a hitvallási iratunk ír. Ezt megtaláljátok a jegyzetlap hátulján is, sőt, ott van még a második helvét hitvallásból is egy ide vonatkozó rész. Majd ma inkább csak a KT kérdés feleletével fogunk foglalkozni. Ahogy körbenézek itt közöttetek, sokféle embert látok, van, akit ismerek régről, meg vannak olyanok is, akiket nem. De alapvetően mégis én azt hiszem, hogy minden gyülekezetben itt is kétféle ember van ma itt. Vannak azok, akik itt szoktak lenni minden vasárnap, és biztos vannak köztetek olyanok is, akiknél ez nem ilyen szigorú szokás. De ma valamiért pont így jött össze, hogy itt vagytok. De hogyha megkérdezném, hogy a rendszeres templomba járók mivel érvelnének valakinek, aki nem szokott rendszeresen templomba járni, hogy miért fontos ez, akkor vajon mit mondanátok? Meg tudjátok-e fogalmazni akár csak saját magatoknak is, hogy miért fontos ez? És ha valamit gondoltok, akkor vajon ezt hogy mondanátok meg azoknak, akik nem így nevelkedtek, akik nem ezt szokták meg, akiknek a családjában ez nem volt fontos soha senkinek? Mit mondanál annak az ismerősödnek, barátodnak, munkatársadnak, családtagodnak, aki nem érti, hogy mire jó ez az egész, és miért itt töltöd a vasárnap délelőttjeidet, holott annyi értelmesebb dolgot is csinálhatnál? A negyedik parancsolatban Isten arról beszél, hogy hogyan szeressük őt. Úgy, hogy a hetedik napon félretesszük a munkánkat, és neki szenteljük az időnket. De mit jelent ez a gyakorlatban? A hitvallási irataink azért is jók, mert a segítségükkel mindenki, hívők és még nem hívők is jobban megérthetik, hogy ez mit is jelent például ez a parancs is a gyakorlatban. Ma reggel két dologról szeretnék beszélni a Heidelbergi KT 103. kérdés feleletére támaszkodva. A nyugalomnapját érintő közös és egyéni felelősségünkről. A KT válasza ugyanis először a közösségi felelősséget hangsúlyozza. Ugye mit kíván Isten a negyedik parancsolatban? Először azt, hogy az igehirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak. A nagy általánosságban fogalmaz itt a KT, és itt nem csak az egyes emberekről van szó, hanem a közösségről. Ez mint egy közösségi felelősség vagy feladat. De miért ezeket hangsúlyozza a KT? Hogy az igehirdetés szolgálata és az iskolák azok fönnmaradjanak. Ezt kívánja tényleg Isten a negyedik parancsolatba? Mit jelent ez? Látnunk kell, hogy a nyugalom napja kettős céllal adatott. Egyrészt azért, hogy az ember fizikailag is megpihenhessen, hogy legyen minden héten egy olyan nap, amikor félretehetjük a már megszokott és amúgy megterhelő hétköznapi dolgainkat, a munkát, szükségünk is van erre pszichésen is, fizikailag is, mert nem arra lettünk kitalálva, hogy az életünk minden egyes napján egyfolytában csak dolgozzunk. Fontos a munka, de nem ez a legfontosabb. Sokszor nem is tudják az emberek, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy megálljanak, csak ha mondjuk már megkapják az első szívrohamukat, akkor kapnak egy kicsit észbe. Azonban ez a fizikai megpihenés, ez csak az egyik célja a parancsnak. A másik célja az a lelki feltöltődés. Az Istennel való kapcsolat elmélyítése, építése, fenntartása. És erre csak úgy tudunk sort keríteni, hogyha a mindennapi dolgainkat szépen félrerakjuk, és helyette Istenre figyelünk. És ezt itt a templomba tehetjük meg a legkönnyebben. Azért jövünk ide, mert a gyülekezet közösségében, az itt elhangzó igékben, az igehirdetésben ő szól hozzánk. És akik szeretik őt, azok kíváncsiak arra, hogy Isten mit mond. Mivel szeretik, szeretnének az ő akarata szerint élni. És ezért fontos nekik, hogy mi Isten üzenete. Ugyan nem a mi református egyházunknak a hitvallása, a Westminsteri hitvallás, de nagyon tanulságosan fogalmaz ez is, ami az első kérdés feleletében az egész emberi élet céljaként azt határozza meg, hogy Istent megismerve, és vele teljes és tökéletes boldogságban örökre együtt éljünk. Azt mondja, hogy ez az emberi élet célja, hogy megismerjük az Urat, és vele teljes és tökéletes boldogságban örökre együtt éljünk. Valójában ez a mennynek a lényege is. Ott ez történik. És úgy vagyunk kitalálva, megteremtve, hogy ha ez nem történik meg, vagy erre nem kerül sor már itt a földi életünkben is, akkor valójában boldogtalanok maradunk. Persze sokan nem tudják, hogy ez a boldogtalanságuk, ez azért van, mert Istennel nincs meg a rendezett kapcsolat. Sok más okot találunk a boldogtalanságunkra, de végső soron a legfőbb ok az az, hogy ez a kapcsolat vagy teljesen hiányzik, vagy éppen nem működik olyan harmonikusan, mint ahogy kéne. Ő az azonban, akire a lelkünknek szüksége van. Úgy vagyunk megalkotva, hogy semmi nem képes őt pótolni számunkra. Az ő közelségét nem pótolja mondjuk egy wellness hétvége, vagy egy családdal töltött hétvégese, amik nem rossz dolgok, de nem képesek megadni azt, amire a lelkünk éhezik és szomjazik. Ezt csak Isten tudja megadni. És ezért került a KT-ban is az első helyre az ige hirdetés szolgálata és az iskolák, amiket fenn kell tartani, mert a lelki életünk Isten szava köré épül. Isten ígéje, az ő írott, a testélet, hirdetett ígéje, ez a lelki életünk forrása, a hitünk táplálója, a vele való kapcsolatunk megerősítője, megtisztítója, helyreállítója. Mert Isten úgy döntött, hogy így, az ígén keresztül szólít meg, és jön közel hozzánk. Ezért iratta le, ezért adta a kezünkbe, hogy olvassuk, gondolkozzunk rajta, értsük meg, ismerjük meg őt belőle, és bízzunk benne annyira, hogy engedelmeskedjünk is neki. Így kerül helyre az ember élete. És ez a boldog örök élet, meg igazából a megelégedett földi életnek a kulcsa is. Testvérek, Isten ma is az ő szaván keresztül keres és szólít meg. Ma is az igéjét használja arra, hogy megmentsen embereket a kárhozattól. Az igén keresztül értjük meg, hogy kik vagyunk mi, hol a helyünk ebben a világban. Így értjük meg, hogy mi Isten célja az életünkkel. Hogy mi a kegyelem, mi a bűnbocsánat, mit jelent őt szeretni. Mit jelent egymást szeretni? Isten szava központi jelentőségű a számunkra, és ezért kulcskérdés az ige hirdetés szolgálata is. Ezért ez minden lelkipásztor elsődleges feladata. Ezért ez kéne, hogy legyen minden gyülekezeti élet központi eleme. Isten szava. De ezt fenn is kell tartani. Isten gondoskodik olyan emberekről, akiknek ad olyan lelki ajándékokat, hogy azok segítségével jól el tudják magyarázni Isten szavát, hogy ez mit jelent, ez az ő része a dologba. A mi gyülekezeti közös felelősségünk pedig az, hogy ezekre az emberekre is gondot viseljünk, hogy tényleg el tudják látni a hivatásukat, meg hogy legyen erre egyáltalán hely és alkalom. Az egyházat, és talán ez különösen is igaz ránk reformátusokra, alapvetően nem az állam tartja el. Még ha mondjuk lehet, hogy ez a kormány támogat is bizonyos dolgokat. De én úgy tudom, hogy az újszegedi református gyülekezet sem, meg a mi dombóvári református egyházközségünk sem a saját vagyonából, mondjuk a földjeiből tartja el saját magát. Nem ezekből gazdálkodik, mivel ilyenünk nincs. Ma már többnyire egyik református egyháznak sincsen. Volt. Nagyon sokáig volt, az államosításig volt, és ezért önfenntartók voltak a gyülekezetek, de ma már nincs. És az egyház, amíg volt, akkor is, de ma is úgy működik egészségesen, hogyha a gyülekezetet és a lelkipásztort, a közösség tagjai, a helyi reformátusok tartják fent. Ez az ő mindenkori felelősségük. És nem csak azért, hogy legyen, mert mi van, hogyha nincs lelkész, hanem azért, mert ez
annak az útja, ahogy Isten gondoskodik arról, hogy az ő igéje hétről hétre, vagy egyik napról éppen a másikra, megszólaljon közöttünk. Nem azért van erre szükség, mert van itt valaki, aki nem tudott magának egy rendesebb hivatást találni, hanem hát ez a bogara, hogy ő neki beszélnie kell a Bibliáról, hanem azért, mert Isten örök életet adó szava, az az ígén és az ige hirdetésén keresztül jut el hozzánk. És hogyha mi szeretjük Istent, akkor fontos nekünk az ő szava. És ha fontos az ő szava, akkor felelősséggel tartozunk azért, hogy ez a szolgálat fennmaradjon, sőt, akár növekedjen is. Ez a lelki élet kulcsa. Ha van tiszta és jó igehirdetés, akkor az lelki életet fog eredményezni. Egyéni szinten is, a közösség tagjainak is, de az egész közösségnek is, közösségi szinten is életet ad. Ha ez a felelősségvállalás ez nincs meg egy adott közösségben, akkor az egyáltalán kérdéses, hogy megmarad-e lelki közösségként, de többnyire ezekben a gyülekezetekben lelki pusztulás van, tehát halál van, lelki halál elsősorban egyéni szinten, de közösségi szinten a gyülekezet is előbb-utóbb elpusztul, meghal. Hogyha egy gyülekezetnek nem fontos az, hogy legyen megfelelő helyszíne, jellemzően mondjuk egy temploma, vagy legalább egy imaterme, és embere is, vagyis többnyire egy lelkipásztora, aki hirdeti az igét, akkor annak az lesz a vége, amit világszerte sok egyházban, meg gyülekezetben láthatunk, hogy kiürült templomok vannak, amiket ma már többnyire mondjuk szórakozó helyként, vagy könyvtárként, vagy szállodaként, vagy raktárként használnak. Mert az ottani gyülekezet tagjai, az ottani vezetők annak idején valami mást fontosabbnak tartottak, mint az Isten igéjét, és ez ide vezet. Az ilyen gyülekezetek előbb-utóbb kihalnak és megszűnnek. Fönn kell tehát tartani az igehirdetés szolgálatát. És ide kapcsolódik az iskola kifejezés is, ami egy kicsit lehet, hogy csodálkoztató, hogy mit keres ez itt, hogy kerülnek ide az iskolák. Hát ugye az iskolák lényege az az, hogy a gyerekek tanuljanak, de ne csak írni, olvasni, számolni, hanem Istenről is tanuljanak. És a gyülekezet közös felelősség ebben ma az, hogy a keresztény tanítást úgy tartsa fönn, hogy az a gyermekek között is megvalósuljon. És ennek nagyon egyszerű oka van, és ez az, hogy a gyermekek jelentik a jövőt. Nem csak a család, a település vagy az ország jövőjét, hanem egy gyülekezet jövőjét is. Ahol van gyerek, ott van jövője a közösségnek. Minden gyülekezetnek saját érdeke is az, hogy legyen legalább egy valaki, aki a gyerekeket Isten igéjére tanítja, hogy ahogy felnőnek és hitre jutnak, azok valóban építő tagokként csatlakozzanak ott a helyi közösséghez. Úgyhogy itt vagyok én is több gyerekes apaként, meg vannak mások is, akik hasonló cipőbe járnak. Kulcsfontosságú az, hogy nem csak magunknak, hanem a gyermekeinknek is biztosítsuk a biblikus lelki nevelés lehetőségét. Itt a gyülekezetben is, nem csak itt, hanem az otthonainkban is, mert ez elsősorban minden szülő otthoni felelőssége, de itt is. Hogy ne azért hozzuk ide a gyerekeket, mert itt legalább rosszat biztos nem tanulnak, hanem azért, mert itt még jobban elmélyülhetnek abban, amit mi otthon is próbálunk velük megértetni, megismertetni, itt még jobban megismerhetik az örök élet beszédét, az élő Istent, akitől ők is kapták az életüket, meg aki megváltó szeretettel fordul feléjük is. Én azt hiszem, hogy minden gyerekekkel foglalkozó munkatársnak nagyon fontos ebben a gyülekezetben is, hogy erre tanítsák a gyermekeket, és talán nektek szülőknek is fontos ez. És ez egy óriási ajándék, és egy óriási áldás, hogyha így lehet fölnevelni a gyermekeket, mert ha ez nincs meg, akkor egy olyan alap, egy olyan gyökér marad ki az ő életükből, ami később nagyon is sokat tud számítani. Ezért sem mindegy, hogy az igehirdetés szolgálata az fenntartatik-e vagy sem. És az elsősorban a felnőtt gyülekezeti tagok felelőssége. A gondolati szinten is amúgy, hogy tényleg fontosnak tartjuk-e azt, hogy ez legyen, meg gyakorlati szinten is, tudnék, hogy akkor teszünk is-e ezért. Mert ez cselekvést vár tőlünk, nem csak egy ilyen elvi egyetértést, mert elviekben nagyon sok mindent lehet támogatni, de igazából csak az fog életben maradni, az a kezdeményezés, ami mögé mi magunk is beállunk, gyakorlatilag is, és itt beszélnünk kell egy kényes kérdésről is, a pénzről is, mert ahhoz, hogy egy gyülekezet életben maradjon, ahhoz ma is, ugyanúgy, mint régen is, pénzre van szükség, és nem is mindig kevés pénzre. Hát nem egy új dolog ez amúgy, mert ez mindig is így volt. Többek között ezért is találták ki az egyház fenntartói járulékot is, ami ugye az egyháztagok rendszeres anyagi hozzájárulása ahhoz, hogy legyen lelkipásztor, aki ebből meg tud élni, hogy a gyülekezet ki tudja fizetni a víz, a gáz, meg az áramszámlákat, hogy a gyülekezet esetleg missziót is tudjon folytatni, hogy el tudjon jutni olyanokhoz, akikhez enélkül nem tudna. De hát sok más lehetőség is van még, ugye, adakozni, ott a Persely a kijáratnál van, a céladakozások is, még sorolhatnám. És én tudom azt is, hogy ez a közösség nagyon komoly anyagi áldozatokat hozott, már a múltban is. Például azért, hogy ma itt lehessen az Isten tisztelet. Szükség volt annak idején, ugye, külső forrása is, de nagyon komoly anyagi részt vállalt ez a közösség abban, hogy ez, hogy ez a templom itt fölépüljön. Én még emlékszem rá, hogy valahol ott volt a régi imaterem. Biztos vannak még köztetek is, akik emlékeznek. Vagy arra is emlékszem, amikor a Gabonakutatóintézetbe kellett járni. Sok minden megváltozott azóta. Hála Istennek! És ez nem baj, mert a gyülekezet előre lépett, épült. Nem csak fizikailag, lelkileg is. De ez kellettek a tagok. És kellenek továbbra is. És úgy lehet még jobb, vagy úgy léphet még előrébb, úgy növekedhet még tovább ez a közösség, hogyha az anyagi felelősségvállalás is, és legalább megmarad ilyen szinten, vagy esetleg még nő is idővel. Növekedjetek is, meg tartsatok is ki ebben, hogy itt Újszegeden legyen egy olyan hely, egy olyan gyülekezet, ahol Isten szava tisztán hirdettetik. És így lehet előrelépni a még kívül levők felé is, a misszióban is. Pál apostol azt írta a korintusi gyülekezet tagjainak, hogy ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Máshol meg azt írja, hogy akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. És tulajdonképpen ez volna az egésznek a lényege. Nem a pénz, hanem az örök élet, ami Isten szaván keresztül lehet a miénk. Mert az ige, az örök élet beszéde. Ebben van a mi megváltásunk, az üdvösségünk kulcsa. Ezért nem mindegy, hogy fennmarad-e a gyülekezet, vagy hogy milyen szinten marad itt az ige hirdetés szolgálata. Hogy ha nem, akkor azzal nem csak magunkat zárjuk el az örök élettől, hanem meg nem csak a gyerekeinket, hanem másokat is ebben a városban. Tehát a nyugalom napjának van egy ilyen jellegű vonása is. Amikor Isten azt mondja, hogy tartsuk meg, akkor egy felelősséget is helyez ránk, abba, hogy legyen meg az ige hirdetésre elkülönített időnk is, de a helyünk és a szakemberünk, idézőjelben, vagyis a lelkipásztorunk is. Ez is szükséges ahhoz, hogy a vasárnapunk valóban Istennek szentelt idő lehessen. És ebben minden egyháztagnak felelőssége van, anyagilag is, és ebből a szempontból nézve az adakozás egyféle fokmérője is annak, hogy mennyire szeretjük az Urat, vagy mennyire tudjuk odaadni magunkat ő neki. De a felelősségvállalás az nem merül ki az anyagiakban. Sokan gondolják azt, hogy na, én befizettem az egyház fenntartó járulékot, meg szoktam a persejbe is dobni, akkor ki van pipálva a dolog, mehet minden a maga módján. A KT főhívja a figyelmünket további 5 olyan dologra, amiért mindenki saját maga felel. Nézzétek meg ti is, hogy mik ezek. Ja, így olvassuk, hogy és én, vagyis itt ér rá a személyes része, az én saját felelősségemre, és én különösen ünnepnapokon az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten igéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjénhez illően alamizsnálkodjam. Nézzük meg röviden, mit jelentenek ezek. Ugye az első, a szorgalmas gyülekezetbe való járás, különösen is az ünnepnapokon. De itt ne a húsvétre vagy a karácsonyra gondoljunk, hanem a vasárnapra. Mert arról van szó, hogy minden hívő ember saját felelőssége az, hogy szorgalmasan járjon a gyülekezeti alkalmakra, különösen is vasárnap. De a gyülekezet nem csak vasárnap él. Ott az imaóra, bibliaóra, ifjúsági órák, hittanórák, női kör, és a többi. Ezek a gyülekezet tagjaiért vannak. Nem azért, mert a lelkész vagy a feleség ennyit akar dolgozni, hanem értetek, hogy amikor tudtok, vegyetek rajtuk részt, mert ez nektek jó. Ez titeket visz közelebb Istenhez. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, hogy saját gyülekezetünket és a rendszeres alkalmainkat ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, inkább segítsük ebbe egymást, hogy ezekre eljárjunk, ezekre az alkalmakra. Az Úr napját is úgy tudjuk jól megszentelni, hogyha Isten házába szorgalmasan eljárunk. És a szorgalmasan az nem az, hogy havonta vagy két havonta egyszer-egyszer nagy nehezen rávesszük magunkat. Testvérek, ezzel ne csúfoljuk meg az Urat. Ha szeretjük őt, keressük őt itt is. És ha megtehetjük, akkor ne is csak heti egyszer. A második dolog Isten igéjének a hallgatása. Ugye láttuk már, hogy az ige hirdetés a legfőbb oka annak, hogy van gyülekezet. Ez az egész lényege, mert Isten úgy döntött, hogy így szólít meg, nem fülünkbe sugdos, nem látomásokat ad, nem sugal nekünk bizonyos dolgokat, hanem az ő írott szaván keresztül beszél hozzánk. De mit ér a legjobb ige hirdetés igét hallgató emberek nélkül? Hogy úgy is kérdezhetném, hogy milyen megszentelése a napnak az, hogyha ilyenkor eljövök ugyan a templomba, de csak testben vagyok itt. És a szívem, a lelkem nem nyitott arra, hogy meg is halljam, amit Isten mond. Persze lehet, hogy nem minden vasárnap kényelmes, vagy lelket simogató az, amit mond. Mert Isten hol így, hol úgy szól hozzánk, úgy, ahogy azt ő jónak tartja. Néha bátorít, néha megfed. Előfordul, hogy elítél bizonyos dolgok miatt. Máskor felemeli a lelkünket. Van, hogy kinyitja a lelki szemeinket, és bűnbánatot ébreszt bennünk. Míg máskor bekötözi a lelki sebeinket. De azt ti is tudjátok, hogy a hit, mondjuk Ábrahám hite is, amiről a fogadó ige szólt, az hallásból van. Ő is hallotta Isten ígéretét, és bízott benne. És a hallás a Krisztus beszéde által. Az minden hívő ember felelőssége, hogy hetente hányszor teszi ki magát, is meg a családját is, Jézus Krisztus éltető szavának. De a vasárnap megszentelésének ez egy alapvető eleme. Így figyelhetünk rá, hogyha tényleg odaszálljuk magunkat, és egy lelki nyitottsággal jövünk ide. Hallgatjuk őt. A harmadik felelősségünk az az, ahogy a sákramentumokkal élünk. Ugye a Bibliában két sákramentumot találunk, a keresztséget és az úrvacsorát, mind a kettő szimbolikus cselekmény, és arra hivatott, hogy egy látható eseményen keresztül megerősítse bennünk Jézus Krisztus megváltásának a valóságát, és a belévetett bizalmunkat is. Ugye a keresztségben a látható dolog a víz, illetve az azzal való leöntés, ami azt jelképezi, hogy Jézus hogyan tisztít meg a bűnből olyan valóságosan, amint a víz is lemossa a testünkről a koszt. Az úrvacsorában a látható elem a kenyér és a bor, amik Jézus Krisztus halálára, az ő megtöretett testére és kiontatott vérére emlékeztetnek arra, hogy ő olyan valóságosan adta, értem, önmagát, és olyan valóságosan megváltott, amilyen valóságosan én eszem azt a kenyeret és iszom azt a bort. Tehát éppen ezek miatt a sákramentumok csak azoknak hasznosak, akik már ismerik Jézus Krisztust, és rábízták magukat. A keresztség a hívő szülők gyermekeinek van, illetve azoknak a felnőtteknek, akik hitre jutva készek magukat nyilvánosan is elkötelezni Jézus mellett. Az úrvacsora azoknak a megkeresztelt és szintén hitre jutott felnőtt egyháztagoknak van, akik a konfirmáció alkalmával már megerősítették a hitük valóságát. Nyilván a keresztséggel felnőttként csak akkor éltünk, hogyha előtte ugye ez elmaradt, illetve hogyha gyermekeink születnek, de az úrvacsorával többször is van lehetőségünk élni, és azt látjuk innen, hogy a hívő embernek ezek lelki kötelességei is. Hogyha szereti az Urat, éljen a sákramentumokkal, akkor keresztelje meg a gyermekeit, úrvacsorázzon rendszeresen, ne bújjon ki ezek alól ilyen-olyan indokokkal, hogy hát én nem keresztelem meg a gyerekemet, mert majd az eldöntő, hogyha felnő, hogy ő mi akar lenni. Nem. Lelki kötelességem. Vagy hát most nem úrvacsorázom, mert nem érzem magam most úgy. Hát jó, mondjuk az igaz, hogy az bűnbánatot azt át kell gondolni ott előtte, de a vasárnapunk, az Istennek odaszánt időnk, meg életünk fontos része ez is, hogy éljünk a sákramentumokkal. Már csak azért is, mert Jézus Krisztus megparancsolta, hogy ezt tegyük, amíg ő vissza nem jön. A negyedik dolog az Isten nyilvános segítségül hívása. Nyilvános segítségül hívás. Mit jelent ez? Hát talán elsőre az imádság jut eszünkbe, és az is ehhez tartozik. De igazából én úgy gondolom, hogy az egész Isten tisztelet. Mert az egy mindenki számára jól látható cselekmény, hogyha én vasárnap elmegyek a templomba. Az is jól látható, hogyha ott én is éneklek, vagy imádkozok. Jó, most a maszk miatt ez nem annyira látszik. Meg persze mindenki tud úgy tenni, mintha, de itt inkább arról van szó, hogy sokan gondolják, hogy a hit az magánügy. És innen már csak egy lépés az, hogy akkor nem is kell elmenni a templomba ahhoz, hogy én higgyek, hogy imádkozzak, Bibliát olvassak, hogy Istent imádjam, vagy énekeljek neki. Persze, otthon is lehet mindezt csinálni a négy fal között, de Isten nem így találta ki a keresztjének életét, hogy egyedül, magányos farkasként éljünk, hanem együtt, másokkal csináljuk ezeket a gyülekezetben, a lelki testvérekkel. És ezért a gyülekezetben való nyilvános részvétel az egyik jele annak, hogy az ember hite az mennyire valódi. Van-e annyira valódi, hogy én kész vagyok ezt mások előtt is vállalni? Nem csak otthon a négy fal között, mert mindenki tud nagy hívő lenni. Mert senki más nem látja, hogy én ott mit csinálok. Hanem nyíltan tudom ezt vállalni, és ma ezt büntetlenül meg lehet még tenni. Nem volt ez mindig így, és valószínűleg nem is lesz így örökké. Nem is mindig könnyű, még így se. De ez az egyik módja annak, hogy megszenteljem a nyugalom napját. Kész vagy-e, te is testvérem, nyíltan vállalni a barátaid, a főnököd, a munkatársaid, vagy ami talán még nehezebb, a hitetlen házastársad, gyereked, szülőd előtt is vállalni azt, hogy te vasárnap bizony a templomba mész. Mert te ott segítségül akarod hívni az Urat. Mert anélkül nem jó az életed. Nem működik. Szükséged van Isten kegyelmére, szeretetére, bocsánatára, igéjére, mert enélkül nem tudsz élni. Ezért jössz ide. Ha szeretnéd megszentelni ezt a napot, akkor vállald nyíltan, hogy neked is, a családodnak is szükséged van erre az Istenre, és az ő értető szavára. Itt az Isten tiszteleten együtt állunk az Úr elé, beismerve neki ezeket a hiányainkat, meg azért is jövünk, hogy hálát adjunk neki az ajándékaiért, amiket eddig adott, hogy dicsérjük őt énekszóval is, imádsággal is, hogy hittel fogadjuk az ő szavát, és bizalommal kérjünk mindent, amire még szükségünk van. Ez is komolyan hozzátartozik a nyugalom napjának a megszenteléséhez. Az, hogy ezeket mi nyilvánosan is, bárki előtt, nyíltan megvalljuk. Az ötödik egyben utolsó felelősség az a keresztényhez illő alamizsnálkodás. Itt egy kicsit másról van szó, mint az egyház fenntartásáról. Itt az egymás iránti áldozatkész szeretet az, ami szóba jön. Arról van tehát szó, hogy én anyagilag is kész vagyok-e hordozni a másik ember terhét. A gyülekezet úgy működik jól, ha nem csak az Isten iránti szeretet, hanem az egymás iránti szeretet is megvalósul a tagok között, ha a nagy parancsolat mindkét része teljesül, és ezt az egymás iránti, adott esetben tényleg anyagi felelősségvállalást hívjuk, ugye idegen szóval diakóniának, vagy szeretetszolgálatnak. És én úgy tudom, hogy ez itt Újszegeden működik, még ha nem is tud róla mindenki mindent, vagy sokat, de kell is, hogy működjön. Vannak a gyülekezet vezetőinek a felelőssége az, hogy a rendelkezésre álló anyagi javakkal hogyan gazdálkodnak, és ebbe beletartozik az is, hogy azokat a gyülekezeti tagokat, akik rászorulnak, azokat úgymond támogassák, segítség, akár így anyagilag is. Ez egy kedves dolog Isten előtt. És az is egy kedves dolog, hogyha mi gyülekezeti tagokként ebbe beletesszük magunkat, meg a pénzünket is. Istennek kedves, hogyha erre készülünk is. Szabad ezt felkészülten és jó szívvel, jó kedvel tenni. Ez az, amiben az Úr örömét leli, és amit meg is áld. Tehát szorgalmas gyülekezetbejárás, figyelmes igehallgatás, a sákramentumokkal való helyes és rendszeres élés, Isten nyilvános segítségül hívása és a szeretetszolgálat. Ezek a mindenkori hívő ember személyes felelősségei, ahogy megszentelhetik ezt a napot is hétről hétre. Kedves testvérek, Isten jót akar nekünk, azért parancsolja, hogy szenteljük meg az ő napját, mert ez jó nekünk is, fizikailag is, lelkileg is, és amúgy ez szolgálja Isten dicsőségét is, és a fele barátaink javát is. De van itt még egy dolog. Ugyanis Isten így készít fel minket a nagy örök nyugalomra is. Ha megnézitek a KT válaszának a végét, akkor ott arról olvasunk, hogy Isten ebben a negyedik parancsolatban azt is akarja, hogy gyakorlatilag a hétköznapi életünk is változzon. Hogy ne csak vasárnap, hanem minden nap törekedjünk arra, hogy Istennek engedelmesen éljünk. Hogy kezdjük a gyakorlatban megvalósítani azt, amit az igéből megértettünk. Hogy a korábbi bűneinket hagyjuk el. Harcoljunk a régi rossz szokásainkkal, és engedjük, hogy Isten lelke dolgozzon bennünk, és erre tudatosan is figyeljünk oda. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha keressük, olvassuk, hallgatjuk, és csináljuk is, amit Isten mond. És tulajdonképpen ez a módja annak, ahogy a hívő ember felkészül az örök életre. A mennyek országára. A nagy örök nyugalomra, amit Jézus az őt szeretőknek készített. Az, hogy Isten adott egy napot, ami olyan, amilyen, arra adta, amire adta. Ez is már készít minket arra, hogy mi vár a mennyek országában. És erre lehet is, kell is készülnünk, lehet gyakorolni rá egy olyan élettel, ahol nem csak heti egy nap, hanem minden nap az Isten jelenlétében, az ő akarata szerint élünk. És ezen túl természetesen minden vasárnap az ő szavát hallgatva, adott esetben élve a sákramentumokkal, nyilvánosan is segítségül hívva az Urat, szeretve, segítve egymást tudunk itt együtt lenni. Ez egy előízt ad a végső nyugalomból. ízlelgessük ezt is magunkban. Örüljünk neki, és növekedjen utána a vágyunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged a nyugalom napjáért, amit a mi javunkra is adtál. Arra is készítetted, hogy közelebb kerüljünk hozzád, és készülhessünk a veled való örök életre. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus által lehet a miénk a bűnbocsánat, a kegyelem, amivel beléphetünk a te országodba, amivel a te országod polgáraiként élhetünk már most is, ami által készé és képessé teszel arra, hogy szeressünk téged, még ha nem is sikerül ez mindig maradéktalanul úgy, ahogy azt te akarod, vagy ahogy mi is akarnánk. Kérünk, te fedezd el a mi hiányosságainkat, te tisztíts meg minket, minden tévedéstől, tévúttól, te nyesegesd le a vadhajtásainkat. De add meg, kérünk, hogy valóban a mi vasárnapjaink odaszentelése, meg a hétköznapjaink odaszentelése is készítsen a veled való találkozásra, és a veled való örök együttlétre. Kérünk, hogy mélyítsd bennünk az irántad való vágyakozást, a hozzád való vágyakozást, hogy Pállal együtt tudjuk mondani, hogy jó, jó itt, de mindennél jobban vágyakozunk te hozzád menni, mert az mindennél jobb. Kérünk, hogy addig is te könyörülj rajtunk, hogy tudjuk felelősséggel megélni a veled való kapcsolatunkat az otthonainkban is, de itt a gyülekezetben is. Kérünk, te bátoríts ebben, te fedj meg ebben, hogyha arra van szükségünk. Te vezess ebben is. És add meg, hogy növekedhessen ez a gyülekezet. Hadd növekedhessen lélekszámban is, lelki áldásokban, lelki kincsekben is. Könyörülj, hogy a te szavad hirdetése az tisztán maradhasson itt is meg. Te gondoskodj erről, és te add, hogy mi is a magunk részével hozzá tudjunk ehhez járulni. Kiki azzal, amivel tud. Így kérünk, hogy áld meg ennek a gyülekezetnek kicsinyeit és nagyjait, te legyél a gyermekekkel is, te áld meg a közöttük végzett szolgálatot is, de te legyél a nagyobbakkal, konfirmandusokkal, felnőttekkel egyaránt. Te add, hogy a te igédből épülhessünk mindnyáján egyen-egyenként és közösségként is. Te állj, kérünk, a betegek mellé, különösen is kérünk azokért, akik elkapták a Covidot, és ettől szenvednek most. Te gyógyítsd meg őket, te hozd ki őket ebből a betegségből. Te add, hogy tudjunk bölcsen forgolódni ennek a járványnak az árnyékában is, itt is, a gyülekezetben is, de mindenhol máshol is. Kérünk, te állj a magányosok mellé, akik egyedül vannak. Te bátorítsd őket is az igéden keresztül, és mutasd meg nekik, hogy nincsenek egyedül, mert ha rád bízzák magukat, te ott vagy velük. Így kérünk, hogy te viseld gondját ennek az egész gyülekezetnek, a te egész egyházadnak. Nagy nevedért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Boldog ember az, aki az Urat féli,
sok örömöt talál parancsolataiban. Amen. Hallgassuk most meg a hirdetéseket.
Köszönjük szépen Sipos Előd Zoltánnak, nagyfiúnak a mai szolgálatát, és kívánjuk, hogy az Úr áldja meg őt továbbra is Dombóváron és környékén végzett szolgálatában, és talán emlékeztek rá, hogy Amerikába fog majd menni egy kicsit tanulni, és januárban lesz az első útja oda. Reméljük, hogy sikerül neki valamilyen tudományos okozatot is szereznie, és másokat is fog tudni tanítani, igét hirdetni, és helyesen magyarázni a Szentírást. Hirdetem a testvéreknek, hogy halottunk van, Csapó Benő, akinek temetése a Bajai úti református temetőben lesz, pénteken 13 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott fiainak, azok családjának. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Kiemelném, hogy kismamakör lesz kedden, 9:30-kor, és erre a kismamákat Szilágyi Kata szeretettel hívja és várja. Aki tud jönni, jöjjön. Régebben volt ilyen alkalom, aztán kicsit megszűnt, most egy hátha sikerül egy pár alkalmat így tartani. Jó volt, mert meg tudtak beszélni őket érintő dolgokat az ige fényében. Tehát kedden 9:30-kor kismama körünk lesz. Hirdetem még a testvéreknek az iratterjesztés kérését. Megérkeztek a Bibliaolvasó Kalauz Calvin kalendárium, református fali naptár, és arra kérik a testvéreket, hogy akik megrendelték, azok egyrészt most vegyék át, illetve aki teheti, az jövő vasárnap vegye át. Aki nem rendelte meg, annak is jut, van, de azok majd ne most, ne jövő vasárnap, hanem az utána való vasárnap menjenek oda, és akkor kérjék el, és vegyék meg ezt a kívánt könyvet. Köszönjük szépen a megértést. Azért kérik ezt az ágiék, mert nem akarják, hogy ott egy ilyen nagy tumultus alakuljon ki a testvérek között. Tehát aki teheti, most menjen oda, jövő vasárnap, ha megrendelte, aki nem rendelte, az majd utána vegye meg magának ezeket az iratokat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.